9. Szabad kikötő. A lány felzokogott. Abba hagynád végre? Szólt rá Margaret. A hangja nem volt sem fenyegető, sem parancsoló, egyszerűen csak unta már, hogy állandóan valamelyik fogoly lány vagy fiú jajveszékelését kell hallgatnia. Martin herceg leánya egész úton küzdött azokkal, akik elejtett állat módjára cipelték őt a kikötőben várakozó hajóhoz. Mélyen emlékezetébe vésődött a kép, ahogyan édesanyja ott feküdt a kastélyuk padlóján, a folyóson közeledő tűzvész fényében, és ez örjöngő dühre ragadtatta a lányt. Az elkövetkező rémálomba illő napok összemosódtak. A rabok 7-8 évestől a 20-as éveik végén járókig kerültek ki. A többség 12 és 22 között volt, mivel a fiatal erős rabszolgákért lehetett a legtöbbet kapni Durbin piacain. Margaretben kétség sem merült fel afelől, hogy ezeket a gyilkosokat fel fogja tartóztatni a királyi flotta valahol a sötétségszoros és Durbin között. Édesapja mindenképpen üzen a nagybátyjának, Aruta hercegnek, és akkor a többi fogolya legyetemben őt is kiszabadítják majd. Éppen ezért gondolatait inkább azt foglalkoztatta, hogy megóvja a körülötte élőket, amíg segítség nem érkezik. Az első éjszaka volt a legrosszabb. Valamennyiüket bezsúfolták két nagy hajó rakterébe, amelyek Krájdi látótávolságán kívül horgonyoztak. Néhány kisebb deregjével tovább vitorláztak, a bárkák többségét azonban a nyílt vízen elsüllyesztették, így most ezek legénysége is ott szorongott a fedélzeten, és várták, hogy mielőbb a célállomáshoz érjenek. Margaret elég sokat forgolódott hajók körül ahhoz, hogy tudja, nem mehetnek túl messzire, mivel sehol sem látszott hosszú utazáshoz elegendő élelem ilyen mennyiségű matróz és fogoly számára. Abigail váltakozva aludt, elméje próbált elmenekülni az áttélt szörnyűségek elől, vagy rettegve találgatta eljövendő sorsukat. Olykor egy-egy pillanatra megvilágosodott a tekintete, de az őket körülvevő környezetet látva mindig nagyon hamar zokogásban tört ki, majd elcsöndesedett. Az első nap végére kialakult valamiféle rend, a rabok igyekeztek minél kevésbé bepiszkítani kényszerű szállásukat. Nem volt árnyékszék, így mindenki elmászott a raktér egyik sarkába, és ott növelte a terjeszkedő űrülékhegyet. Margaret már megszokta a bűzt, kellemetlen volt, de semmi több. Csak úgy, mint a hajótest állandó nyikorgását, az emberek sírását, átkozódását és halk beszélgetését. Most csak az aggasztotta, hogy néhány rab hasmenést kapott, vagy belázasodott és rázta a hideg. A raktér zsúfoltsága sem javított az állapotukon, ezért a lány megpróbálta minél kényelmesebbé tenni a helyzetüket. Megparancsolta a körülöttük elhelyezkedőknek, hogy húzódjanak arrébb, így a betegek viszonylagos kényelmet élvezhettek. Margaret rangja és vele született magabiztossága miatt senki sem kérdőjelezte meg az utasításait. Ők a szerencsésebbek, mormogta a mellette ülőnek egy idősebb városi lány. Hamarosan meghalnak. Mi többiek viszont egész életünkben robotolhatunk, vagy kurválkodhatunk majd. Nem árt, ha hozzászokunk a gondolathoz, nem várhatunk segítséget. Margaret megpördült, és keményen pofon ütötte a nőt. Szikrázó szemmel méregette az előtte kuporgót. Ha még egyszer ilyesmit hallok valakitől, kitépem az illető nyelvét. Ekkor egy férfi hang harsant fel a túloldalról.
Kisasszony, tudjuk, hogy jót akar, de végignéztük a rajtaütést. Minden katonánk halott. Ugyan honnan érkezhetne segítség?
Apámtól, felelte a lány határozottan. Amint visszatér a vadászatról, azonnal üzen Krondorba. Bácsikám, a nagyherceg az összes krondori hadihajót elénk küldi, még mielőtt Durbinba érnénk.
Aztán lágyabban, szinte könyörögve hozzátette.
Ki kell bírnunk. Semmi többet nem kérek. Csak éljük túl, és ha lehet, segítsünk a többieknek is, hogy túléljék.
Bocsásson meg, kisasszony, mondta erre a lány, aki elsőként fogalmazta meg az aggodalmaikat.
Margaret barátságosan megpaskolta a fiatal nő karját, aztán visszaült a helyére. Ekkor vette észre, hogy Abigail őt bámulja.
Te tényleg azt hiszed, hogy megtalálnak bennünket?
Kérdezte a társalkodó nő.
Mióta elrabolták őket, most először halvány remény csillogott a szemében.
Margaret némán bólintott, de magában azért hozzátette.
Legalábbis remélem.
Margaret surlódó zajra ébredt. Napközben a bűzös raktér egy ráccsal fedett szellőző nyíláson átkapta a fényt.
Éjszaka a hold halványon beragyogta a helyiség egy részét, máshol viszont korom sötét uralkodott. A hercegnő ismét hallotta a surlódást, és hirtelen meglátta a hold sugarait maga mögött. Kötél ereszkedett le, rajta pedig egy óvatos férfi alak. Az egyik rabló törrel a fogai között érkezett két alvó fogoly közé. A férfi odalépett egy fiatal lányhoz, és gyorsan befogta a száját. A lány ilyetten elkerekedett szemmel próbálta arrébb húzódni, de egy helyben tartották a mellette fekvők és a ránehezedő idegen súlya.
Kés van nálam, kicsikém, suttogta a kalóz. Egy hang, és halott vagy, érted?
Halvány fénynél is látszott, hogy a lány tágra nyílt szemében a félelem könnyei csillognak. A férfi fogja hasához tartotta a tőre hegyét, és így folytatta.
Vagy ezt döföm beléd, vagy valami sokkal barátságosabbat. Nekem mindegy.
A lány, szinte még gyermek, meg sem tudott moccanni rémületében. Margaret a hullámokon himbálózó hajóhoz igazítva egyensúlyát felállt. Majd öt békén, suttogta. Ő még nem érti, mit szeretnek a férfiak. A rabló tőrét Margaret felé irányítva megfordult. Minden rab egyforma öltözéket viselt, egy darab szövetet, amelyen lyukat vágtak, hogy átdughassák a fejüket, és megkötötték a derekukon. A hercegnő kioldotta az övét, és lehúzta magáról a ruhát, ott állt mesztelenül. A férfi tétovázott, bár ebben a halvány megvilágításban is biztosan látta a lány mozdulatát. Margaret a leendő erőszaktevőre mosolyogva kilépett a fényre, hogy a kalóz jobban lássa őt. Ez csak egy gyermek. Csak ott feküdne alattad. Gyere ide! Majd én megmutatom, hogyan kell megülni egy makrancos pónilovat. Margaret nem feltűnően csinos, de azért vonzó lány volt. A lovaglással, vadászattal és mozgással töltött évek hatására teste formássá, izmossá vált, amelyet most igyekezett minél jobban kidomborítani, ahogy büszkén állt a holdfényben. Kihúzta magát, és hivogató mosolyt vetett a rablóra. A férfi elvigyorodott, elővillantak megfeketedett, rothadó fogai, miközben elengedte a fenyegetett lányt.
Rendben, mondta. Megölnének, amiért egy szűzzel játszadozom, de látom, te már túl vagy ezen, drágaságom.
A kést leengedve odalépett a hercegnőhöz.
Most pedig maradj csöndben, és a jó öreg Ned megadja neked, amire képes. Így mindketten szórakozhatunk egy kicsikét, aztán meg fölmászom, és a haverom is lejön hozzád, hogy magáévá tegyen.
Margaret gyengéd mozdulattal a férfi arca felé nyújtotta a karját. Aztán baljával hirtelen megragadta annak kést tartó kezét, jobbjával pedig keményen megmarkolta a rablót a lába között. Ned felüvöltött fájdalmában. Bár magasabb volt a lánynál, nem lehetett sokkal erősebb, mert nem tudott szabadulni a fájdalmas szorításból. A rabok kiáltozni kezdtek. Pillanatokon belül két őr és egy rabszolgakereskedő ereszkedett le a kötélen. Az őrök arrébb vonszolták a bocsinálta erőszaktevőt. A kereskedő egy pillantást vetett a mesztelen lányra és Nedre, aztán megszólalt.
A férfit vigyétek fel a fedélzetre, és keressétek meg azt is, aki kinyitotta neki a rácsot. Kötözzétek össze őket, hasítsátok fel a karjukat meg a lábukat, hogy jól vérezzenek, aztán vessétek a cápák közé őket. Mindenkinek meg kell tudnia, hogy senki sem szegheti meg büntetlenül a parancsaikat.
Odafentről újabb kötelet eresztettek le, és felhúzták a két őrt, akik egy pillanatra sem engedték el az okogó Nedet. Ekkor a rabszolgavadász Margarethez fordult.
Bántott téged?
Kérdezte. Nem.
Magáévá tett?
Nem, felelte a lány ismét.
Akkor öltöz fel,
parancsolta a férfi, majd elfordult, amikor megint leeresztettek egy kötelet. A foglyok hamarosan újból magukra maradtak. Margaret a holdfény négyzetet bámulta, amelyet részben elsötétített a kimászó rabszolgavadász alakja. A rács hangosan megnyikordult, aztán olyan csattanással zúdult a helyére, amely megpecsételni hallatszott reménytelen helyzetüket. A hajó a rajtaütés után egy héttel horgonyzott le. Odafentről hangok sürgették a rabokat, hogy készüljenek a kiszállásra. Félrehúzták a rácsot és leeresztettek egy kötélétret. A zsúfolt szálláson töltött hét, a kevés élelem és az ital megtette a hatását, miközben Margaret felsegítette a hátson a botladozó foglyokat, észrevette, hogy néhányan meghaltak az éjszaka. Eddig minden reggel lejött két rabszolga vadász a raktérbe, és odavonszolta a hullákat a nyílás alá. Áthurkoltak egy kötelet a halottak hóna alatt, és felhúzták őket a fedélzetre. Az egyik férfi említette, hogy a cápák mindig követik a hajót, és a hercegnő most már értette miért. Margaret letérdelt két sorstársa, egy férfi és egy nő mellé, akik túlzottan legyengültek ahhoz, hogy felmásszanak a kötélen. Hirtelen egy durva kéz nehezedett a lány vállára, és egy hang azt kérdezte.
Talán beteg vagy?
A hercegnő meg sem próbálta elrejteni beteg társai iránt érzett aggodalmát.
Én nem, te disznó! Ők viszont igen, felelte.
A rabszolga vadász, mert ő fogta meg a lány vállát, a létra felé lódította őt.
Tőles fel a fedélzetre! Erről majd mi gondoskodunk!
Miközben mászni kezdett, láttam, mint egy második rabszolga vadász letérdel a nő mellé, és kötelet hurkol annak nyaka köré. Egyet csavarintott a kötélen, és eltörte a nő légcsövét. A beteg rukkapált, hánykolodott, aztán meghalt. Margaret most már fölfelé fordította a tekintetét, mert nem volt hajlandó végignézni a férfi halálát is. A sötétben töltött egy hét után az ég kékje úgy elvakított mindenkit, hogy a lány könnyei fel sem tűntek a többi fogolynak. Abby a barátnője közelében maradt akkor is, amikor lassan a korlát felé terelgették őket. Négy pár evezős, egyárbócos bárkák vártak rájuk. A raboknak le kellett mászniuk a hajó oldalára erősített hálókon, és amint minden csónakban 20 ember ült, partra eveztek velük. Margaretnek mászás közben remegni kezdett a lába az erőfeszítéstől. Amikor a bárka szintjére ért, egy matróz végigfuttatta a kezét felfelé a lány combján, miközben úgymond besegítette őt a járműbe. Margaret a férfi felé rúgott, aki durván röhögve könnyedén kitért előle. A hercegnő látta, hogy Abigail is elhúzódik egy tengerésztől, aki a mellét simogatja a ruháján keresztül.
Hagyd békén azokat a lányokat, szoknyapecér!
Érkezett a figyelmeztetés a fedélzetről. A férfi röhögve odaintegetett.
Nem tesszük tökre az árut, kapitány! Csak egy kis ártatlan szórakozás!
A bajusza alatt viszont azt morogta.
A fene vinni el Rain Peter szemét? De ez az utolsó alkalom, amikor vele hajózom. Egymagam folyt a durbini kurafi számára igazán szívet melengető érzés lenne ilyen szépségeket megerőszakolni. Most meg még csak meg se paskolhatja az ember a feneküket. Már is a cápáknak vetnék. Fogd be a pofád, szólt rá egy másik tengerész. Több aranyat kapsz, mint amennyit egész eddig életedben láttál. Addig költhetsz a kurvákra, amíg a végén már fel sem tudsz kelni az ágyukból, és még marad is. Igazán megéri viselkedni egy kicsit.
Azzal kieveztek a partra. A foglyok látták, hogy az előttük lévőket egy kezdetleges épületbe terelik, az egyébként elhagyatott szigeten. Margaret és Abigail az utolsók között voltak. Amint bezárultak mögöttük a nagy kapuk, körülnéztek új szállásukon. Semmi sem volt odabent, csak elkeseredett, nyomorultak, legfeljebb a koszos földre ülhettek, és mindössze a deszkafal repedésein hatolt be némi világosság. Margaret, ismerve a betegek és sebesültek sorsát, elkiáltotta magát.
Figyeljetek!
Hangja túlharsogta a halk mormogást és szipogást, így a közelében állók ránéztek.
Én Margaret vagyok, a herceg lánya.
Ismét körülnézve folytatta.
Néhányotok beteg. Akik egészségesek, azoknak segíteniük kell nekik. Vigyétek őket oda, ahhoz a falhoz.
Mutatott az ajtótól legtávolabb eső falra. Néhányan tétován megmozdultak.
Csináljátok már!
Parancsolta. Azokat, akik alig bírtak mozdulni, elsegítették a falig, aztán Margaret is odament. Végig sétált a fal mentén, amíg végül Abigail megkérdezte.
Most mit csinálsz? Azt nézem, nem lejte a padló. Miért? Árnyékszékre lesz szükségünk, és jobb lenne, ha nem felénk folynának a dolgok. Ha nem kell a saját mocskunkban aludnunk, többen maradunk életben.
A lány már a következő fal tövét vizsgálgatta.
Ez az,
mutatott egy mélyedésre az alsó gerenda alatt, ahol beszűrődött némi fény.
Itt ássatok.
De kisasszony, nekünk nincsenek eszközeink, amelyekkel áshatnánk.
Tiltakozott egy férfi, aki a közelben üldögélt. Margaret letérdelt, és puszta kézzel ásni kezdett a laza, homokos talajban. A férfi néhány pillanatig figyelte, mit csinál, aztán elkezdte marokszámra arrébb szórni a mocskos talajt. Hamarosan legalább 10 csatlakoztak hozzájuk. Amikor látta, hogy a munka megy a maga útján, Margaret visszament a kapuhoz, és kikiáltott.
Őrség!
A túloldalról durva férfi hang felelt.
Mi van?
Vízre van szükségünk.
Majd kaptok, ha a kapitány parancsot ad rá.
Mondd meg a kapitányodnak, hogy értékes áru cikkek pusztulnak el.
Nem mondok én neki semmit,
érkezett a válasz.
Akkor majd én mondom meg az első erre járó tisztnek, hogy megpróbáltad megerőszakolni az egyik lányt.
Na ne!
És több tucatnyi tanúm lesz rá. Hosszú csend után résnyire nyílt az ajtó. Egy teli vizes tömlőt csúsztattak be rajta.
Csak akkor kaptok többet, ha hoznak, mondta az őr. Addig ezzel kell megelégednetek.
Margaret, anélkül, hogy megköszönte volna, elvette a tömlőt és átment a betegekhez. A következő 10 napban a szűkös helyre bezárva szorongtak, senki sem törődött a kényelmükkel. Újabb foglyokat hoztak. Margaret az ő beszámolóikból tudta meg, hogy Carsot és Tulant is megtámadták. A hírek alapján a folyó torkolatban egy szigeten álló tulani helyőrség sikerrel küzdött, Cars várának azonban ugyanaz lett a sorsa, mint Crydynek. Bár a városban kisebb kár esett. Abigail szörnyen elkeseredett, mivel senki sem tudta megmondani, túlélte az édesapja rajtaütést. Margaret is érezte, hogy visszatér anyja elvesztésének fájdalmas emléke, de összeszedte magát, és inkább a többiekkel törődött. Mostanra minden rab piszkos volt, és nyomorultul érezte magát. Legalább egy tucatnyian meghaltak, ezeket az őreik elvitték. A kezdetleges árnyékszék eredményeképpen nem történtek újabb megbetegedések, de így is nehéz volt elviselni a bűzt és a töménytelen legyet. Margaret csíkokat tépett le egyszerű ruhája szegélyéből, és azzal kötözte be a nehezen gyógyuló sebeket. Így öltözéke igencsak rongyossá vált a térdetáján. A 11. napon minden megváltozott. A 6 durbini rabszolgakereskedő lépett be, tucatnyi őr, fekete maszkot és félelemetes mennyiségű fegyvert viselő férfiak kíséretében. A kereskedők a szállás közepére húzódva megkezdték a rabok szokásos napi szemléjét. A 12 feketébe öltözött harcos hirtelen felajzotta íját, és lelőtte a rabszolgakereskedőket. A foglyok többsége sikoltozva menekült a falhoz, mások pedig meretten bámultak, rettegve, hogy az öldöklés folytatódik. Újabb szakasz őr lépett az épületbe, és az egyikük elkurjantotta magát.
Foglyok! Kifelé!
Az ajtóhoz legközelebb állók sietve engedelmeskedtek, Margaret pedig segített azoknak, akik betegek voltak, de még tudtak járni. A lány az éles fénytől pislogva nézett körül. Odakint olyan nép fiai álltak, amilyeneket a hercegnő még soha életében nem látott. A jálpúri sivataglakok turbányához hasonló, de lényegesen nagyobb fejfedőt viseltek. A fehér turbánok közepén, a homlok fölött mindenféle színű és fajtájú égkövek csillogtak. Sejem köntösük alapján magasrangú és gazdag férfiak lehettek. Kesnyelven beszéltek, de Margaret számára ismeretlen akcentussal, ráadásul sok olyan szót használtak, amelyet a lány nem ismert tanulmányaiból. Mögöttük fegyveresek álltak, ezek azonban nem rongyos kalózok voltak, akik idefelé őrizték őket, hanem egyenruhás katonák, fekete tunikát és nadrágot, valamint fejük köré tekert vörös kendőt viseltek. Felszerelésükhöz görbe kard és kerek fekete alapon aranykígyót ábrázoló pajzs tartozott. Megvizsgálták a rabokat, külön válogatták őket egészségesekre és betegekre. 10-12-t, akik túl rossz állapotban voltak az utazáshoz, visszavezettek az épületbe. A gyorsan elhaló sikoltozás alapján mindenki sejtette sorsukat. A megmaradt foglyokat a vízpartra vezették, és ott megparancsolták nekik, hogy vetközzenek le és fürödjenek meg. A sós tengervíz ugyan túl hidegnek bizonyult, Margaret azonban így is örült, hogy lemoshatja magáról a koszt. Fürdőzés közben megpillantotta a hajót. Abigail a sekély vízben pancsolt, megpróbált tudomást sem venni az őrök megjegyzéseiről. Még mocskosan, piszoktól ragadó hajjal is látszott, milyen szép a lány.
Láttál már ehhez hasonló hajót azelőtt?
Kérdezte tőle Margaret nagyon halkan. Abigail feleszmélve sötét gondolataiból tanulmányozni kezdte a járművet.
Nem, még soha,
mondta végül. Kétszer akkora volt, mint bármely királysági hajó, mégis könnyedén egyensúlyozott a partról visszacsapódó hullámokon. A fekete hajó magasított orr és tat fedélzettel továbbá 4 árbóccal rendelkezett.
Olyan, mint egy kveg gája, csak nincs evezőpadja. Egyszerűen óriási.
Több tucatnyi csónak közeledett a part felé, és Margaret ráébredt, hogy a megmaradt foglyokat arra a hajóra viszik. Néhány kisebb bárkába már kezdték is beterelni a tengerből kijött rabokat. Majdnem egy teljes napig tartott, de alkonyatra a fekete hajó felhúzhatta a horgonyt, és megkezdette az útját. A nőket mélyen a hajó gyomrában, a bal oldalon, a 3 fedélzet legalsóbbikán helyezték el. Mindenki külön pricset kapott, körülötte épp annyi helyjel, hogy el lehessen menni. Mindannyiukat egy-egy matrac fejéhez állították, majd megparancsolták nekik, hogy vegyék le a ruhájukat. Margaret boldogan, hogy végre megszabadulhat mocskos gönceitől, gyorsan engedelmeskedett. Abigail habozott, aztán, amikor végre lehullott róla a lepel, takargatni kezdte magát a kezével.
Abby?
Fette meg a barátnője.
Ha szégyellősnek mutatod magad, az újabb fegyvert ad ellenünk ezeknek az állatoknak a kezébe.
Abigail szeme tágra nyílt a rémülettől, miközben válaszolt.
Én nem vagyok olyan erős, mint te, Margaret. Ne haragudj rám.
Erősebb vagy, mint hinnéd. Csak fel a fejjel.
Abigail majdnem ugrott egyet riadalmában, amikor egy írótáblás férfi bukkant fel mellette.
Neved? Tudakolta.
Abigail,
felelte a lány halkan.
Honnan jöttél?
Kérdezte a számvevő. A férfi hangja szokatlanul zengett, és a kiejtése is hihetetlenül ismerősnek tetszett Margaret fülének.
A Carcy Bellamy báró leánya vagyok.
Menj, állj oda!
Parancsolta a férfi, miután alaposan megszemlélte a foglyot. A mesztelen lány karjaival ügyetlenül takargatva magát elindult a raktér túlsó oldalára. A számvívő ugyanezeket a kérdéseket tette fel Margaretnek is, és mivel a lány nem látta értelmét a hazugságnak, elárult a kilétét. Barátnőjéhez hasonlóan őt is a helyiség végébe küldték. Végig kellett nézniük a kikérdezést. Minden egyes foglyot megvizsgált néhány férfi, akik feljegyezték az eredményt az írótáblájukra. Orvosok módjára tapogatták végig a lányokat, akiknek csendben tűrniük kellett ezt a bánásmódot. Amikor a férfiak végeztek, minden rab tiszta köpönyeget kapott. Ezután matrózok érkeztek, akik bokájuknál fogva oda bilincselték őket az ágyukhoz, olyan hosszú lánccal, hogy mozoghassanak egy kicsit, de semmiképpen se szökhessenek ki a raktérből. Ekkor odaléptek Margarethez és Abigailhez, mondván,
ti jöttök!
A két lánynak fel kellett mászni a létrán, és végig kellett menniük a kabinokhoz vezető keskeny folyosón. Még Margaret is megpróbálta elfedni bájait, amikor észrevette, hogy a matrózoknak, akik mellett elhaladtak, szinte kocsányon lóg a szemük. Vezetőjük egy nagyobb kabinba vitte őket, ahol körbe mutatott.
Keresetek valami rátok illőt!
A szobában változatos méretű és szabás ruhák kupacai hevertek. A lányok gyorsan kiválasztottak egy-egy megfelelő méretűt közülük, és felöltöztek, boldogan, hogy végre megint felvehetnek valamit. Ezek az egyszerű ruhák is komoly előrelépést jelentettek azokhoz a pokrótszerűségekhez képest, amelyeket foglyulejtésük óta viselni kényszerültek. Ezután vezetőjük egy nagyobb kabinhoz vitte őket a taton, adabben két férfi várt rájuk. Az illetők udvariasan felálltak, amikor a két lány belépett, majd helyet kínáltak nekik a diványon.
Hölgyeim! Szólalt meg az egyik különös akcentussal. Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy ilyen rangos vendégekre bakantunk soráikban. Megkínálhatom önöket egy kis porral?
Margaret egy gyümölcsel, sajttal, kenyérrel, húsfélékkel és hűtött borral megrakott asztalra pillantott. Farkas éhes volt, először mégis megkérdezte.
Mit akarnak tőlünk?
Az előbbi férfi elmosolyodott, bár arcán nyoma sem volt barátságosságnak.
Információt, hatyám! És meg is fogjuk kapni! Föld a láthatáron!
Kiáltotta az őrszem az árbóc kosárból. A nap már kezdett lenyugodni a látóhatáron. Amos szemét a tenyerével beárnyékolva felnézett.
Merre?
Kérdezte.
Két fokkal balra!
Érkezett a felelet. Amos lesietett a hídról a fő fedélzetre, majd felmászott az orba, ahol Nicholas és a többiek nézelődtek. Dél óta ott tébláboltak, mivel a kapitány azt mondta, hamarosan megpillantják a legközelebbi alkonyszigetet.
Több mint 30 éve,
merengett Amos.
Nem csoda, hogy eltévedtem. Két foknyi. Az már eltévedés,
mosolygott rá a nagyherceg.
Pontosan az orrunk előtt kellene lennie,
intett az admirális türelmetlenül.
De most majd nagy évben délre kell fordulnom, hogy ellensúlyozzam a hibát.
Ez gondot jelent?
Nem, csak bántja a szép érzékemet.
Aztán felkiáltott az őrszemnek.
Egy magányos hegycsúcsot látsz?
Igen, kapitány úr, jött a válasz. Olyan alakú, mint egy törött kartpenge.
Helyes,
mondta Amos, majd a kormány felé fordult.
5 fokkal balra, Mr. Rhodes!
Igen is, kapitány úr!
Engedelmeskedett a tiszt. Kapitány, pontosan kik élnek itt? Kíváncsiskodott Harry. Amos felsóhajtotta, hogy előzönlötték az emlékek.
Eredetileg egy szerencsétlen kis kes helyőrség épült itt, amelyet néhány császári tisztek vezettek, kutyaharcos, meg pár apró hajóvédett. Amikor Kes kivonult bosszanni a tartományból, Krájdiből és Jabon szabadvárosaiból, nyilvánvalóan megfeledkeztek az itteni erődről. Teltek múltak az évek, és senki sem tudja, hogy vajon a katonák fellázadtak és megölték feletteseiket, vagy továbbra is a tisztek vezették őket. Minden esetre az idő tájt, amikor Nikolász ők apja megpróbálta meghódítani a Bosszanniát, ez a vidám kis rabló csapat portyázni kezdett. Általában a kessi Elárialból, vagy a távoli partokról Kvegbe, a királyságba, vagy Kesbe, illetve visszafelé tartó kereskedő hajókra csaptak le.
Időről időre Tulánt is megtámadták, fűzte hozzá Markus. De miért nem szabadult meg tőlük a király vagy a Kes császár?
Ha-ha-ha, nevetett Témos. Gondolod, hogy nem próbálták meg? Pillanj csak arra a szigetre előttünk,
mutatott a hegy csúcsra a szakállát vakargatva.
E mögött tucatnyi nagy és legalább 100 kisebb sziget terül el egy sávban. Ez a vidék egy messze nyugatra nyúló szigetvilághoz csatlakozik.
Harry elgondolkodni látszott.
Egy hónapi hajóútra innen 1000-nél is több szigetre lelhetünk. Némelyikük nagy, akár 100 mérföldnyi széles is lehet. A többségükről semmit sem tudunk, még a lakóikról sem. Mások, mint például Sákásán, viszont hírhedettek. Ott vetette partra a sors a mi Marcang barátunkat is. Innentől a sziget világig majdnem 500 szigetet találhatunk. De némelyik alig több egyszerű homokzátonynál, és csak egyetlen egy rendelkezik elég mély vízű öböllel ahhoz, hogy a miénkhez hasonló hajót fogadhasson, szabad kikötő. Ha bármilyen királysági hadihajó idáig vitorlázna, igencsak meleg fogadtatásra számíthatna szabad kikötőnél. Emlékeztek még azokra a deregjékre, amelyeket Krájdi megtámadásakor használtak? Legfőjebb másfél méternyi a merülésük, úgyhogy ha egy egész flottával törnénk a városra, mindenki felpakolna és elmenekülne. Orig égethetjük a várost. Kes és a királyság nem is egyszer megtette. De amint távozunk, rögtön újjáépítik az egészet. Szóval a szabad kikötői kalózok olyanok, mint a csótányok. Öldösheted őket számolatlanul, de végleg nem szabadulhatsz meg tőlük.
Ekkor elfordult és oda kiáltott első tisztjének.
Tegye össze a legénységet, Mr. Rhodes!
Miközben Amos visszaindult a kapitányi hídra, meghallották a tiszt hangját.
Mindenki a fedélzetre!
A parancs hallatán a tengerészek a fő fedélzeten gyülekeztek, Nikolászék pedig az orrból figyeltek. Amos megszemlélte a legénységet.
Emberek, ti mindannyian ismertek engem, kivéve azt a néhány krájdíjé katonát, akiket a herceg választott az útra. Valamennyi ötökben megbízom. Ha kétségeim támadtak volna, nem lennétek itt. Ettől a pillanattól fogva nem álltok többé a királyság szolgálatában. Kalózok vagytok, akik most érkeztek Őrgróf várat kikötőjéből. Aki sohasem járt még ott, kérdezze meg azokat, akik igen. Amúgy is kisváros, ahol nincs túl sok látnivaló. Ha nem emlékeznétek a leírására, inkább tartsátok csukva a szátokat, amint befutunk szabad kikötőbe.
Egyik emberéről a másikra nézett.
Hamarosan olyanok szemébe néztek majd, akik megölték matróz és katonatársaitokat, barátaitokat és családotokat. Legszívesebben megfojtanátok a mocskokat, de nem tehetitek. Szabad kikötőben legalább olyan szigorúak a törvények, mint Krondorban, de sokkal durvább az igazságszolgáltatás. Szabad kikötő serifjének szava törvény, és ítéletei alól csak a kapitányok tanácsa adhat felmentést, de ez nagyon ritkán fordul elő. A vitás ügyeket karddal oldják meg, és tilos a verekedés. Tehát amennyiben találkoznátok azzal a disznóval, aki megölte a fivéreteket, mosolyogjatok rá, tudván, hogy egyszer még eljön az ő napja. Nem azért jöttünk, hogy bosszút álljunk. Azért vagyunk itt, hogy megtaláljuk Martin herceg leányát, meg a többi fiút és lányt, akit elrabolt a Krájdiből. A gyermekeiteket keressük, vagy a barátaitok gyermekeit. Ha bárki úgy érezné, hogy nem tudja majd törtöztetni magát, akkor ne szálljon partra. Mert megesküszöm, hogy felakasztatom, aki verekedésbe keveredik, és ha miatt a kudarcot vallunk a gyerekek megmentésében, örökké a pokolban fog égni.
Felesleges volt a figyelmeztetés, mert ezek a férfiak eltökélték, hogy minden foglyot kiszabadítanak, vagy belehalnak a próbálkozásba.
Ekkor minden rendben, mosolyodott el Émosz. Most pedig az első disznót, aki admirálisnak mer szólítani, magam kormácsolom végig a hajó orrától a tatjáig. Világos?
Nevetés harsant, aztán valaki oda kiáltott.
Igenis, kapitány! Én vagyok Trancsír kapitány,
vigyorodott el szélesen Émosz.
A tengeri tőr! Áthaladtam a sötétség szoroson tél középnapján. Hajóm a ragadozó fedélzetén, lementem a hetedik pokol fenekére, söröztem egyet Kaholival, aztán hazavitorláztam.
A legénység nevetett és éhenzett a dicsekvés hallatán.
Anyám tengeri sárkány volt, apám villám, én meg matróz táncot járok az áldozataim koponyáján. Csatáztam a hadistennel, és magát a halált is megcsókoltam már. A férfiak az árnyékomtól is megijednek, az asszonyok elalélnak nevem hallatán, és nem él olyan ember, aki hazugna tevezett. Én vagyok Trancsír, a tengeri tőr.
Az emberek kacagtak, éjjeneztek, tapsoltak.
Most pedig húzzátok fel a fekete lobogót, és usdji mindenki a helyére,
parancsolta Émosz.
Ebben a pillanatban is figyelnek bennünket,
mutatott a távoli csúcs felé.
Nappali őrség a fedélzetre,
kiáltotta el magát Rócz.
Éjszakai őrség, a helyére!
Az egyik matróz elrohant, és egy hatalmas fekete zászlóval tért vissza, amelyet Émosz utasításai alapján vartak Rájdében. Felvonták az egyik árbócra, ahol megfeszült a szélben. Nikolas megszemlélt a lobogót. Fekete alapon fehér koponyát ábrázolt, alatta ferdén egy hosszú törrel, amelynek hegyéről rubin szín csepp látszott lehullani. A nagyherceg körülnézve észrevette, hogy Harry, Kalisz és Markus tátott szájjal bámulják a zászlót. Akkor vigyorgott, Anthony és Guda viszont közönös maradt. Végül Harry megszólalt.
Az a furcsa, hogy nem csak színészkedett, ugye?
Nikolas a fejét rázta.
Szerintem Amos ezt úgy fogalmazná, nehéz gyerekkora volt.
Bár a palutában is úgy éreztem, ismerem őt valahonnan,
jegyezte meg Guda.
Igen?
Kérdezte a nagyherceg.
Éppen Limetben voltam, amikor megtámadta a várost,
felelte a zsoldos.
Láttam őt a barikád túloldaláról.
Régi emlékek,
csóválta a fejét. Aztán válla fölött a közeledő szigetre nézett, amelyet a hajó balról szándékozott megkerülni.
Kicsivel ezelőtt láttam valami villanást odafönn,
intett a hegycsúcs felé.
Őrszem, mondta Markus.
Kétségtelenül az,
helyeselt Guda.
Kíváncsi vagyok, milyen lesz a fogadtatás szabad kikötőben.
Hamarosan megtudjuk,
felelte Nakor szokásos nem törődömségével. Napnyugtára az öböl bejáratához értek. Émosz a fő sudár vitorla kivételével minden vitorlát megkurtítatott, a ragadozó fenségesen besiklott szabad kikötőbe. Az öböl egy korall borított az átonyokkal övezett ovális vízfelület volt. Mögötte óriási fekete kő készként meredeken emelkedett a hegy, és elfogta a lenyugodni készülő napot, amely narancsra és lilára festette az eget, a felhőket pedig feketére, szürkére vagy ezüstösre változtatta. Az öblöt elnagyolt, nádfedeles viskók övezték, minden sarkon lámpás vagy fákja égett, mivel a városban megkezdődött a szokásos esti nyüzsgés.
Hallottam már eféle helyekről, mint ez a sziget,
jelentette ki Guda.
Hogy érted ezt?
Kérdezett rá Nikolas.
Megfigyelted, hogy a hegy szinte tökéletes kört alkot az öböl körül?
Igen, várta a folytatást a fiú.
Ez biztosan egy tűzhányó szíve.
Mégpedig jókora tűzhányóé,
bolintott Nakor. Láthatólag felvillanyozta a tény.
Majdnem fél mérföld a belső átmérője,
lelkendezett. Lassanként fények gyúltak a hegyoldalban. Nikolas ámulva figyelte a kibontakozó panorámát. Langyos szellő simogatta őket, miközben a hajó besiklott az öböl közepére. Hét másik hajó ringatózott, lehorgonyozva a szelíd hullámokon. Közülük kettő majdnem akkora, mint a ragadozó, a két legkisebb pedig egy árbócos kereskedő bárka volt. Amikor megfelelő pozícióba értek, Némosz bevonatta az utolsó vitorlákat is, és parancsot adott, hogy dobják ki a vasmacskát. A lágy szellő érzékeket megbabonázó fűszer, és parfüm illatot sodort feléjük. A szárazföld belsejéből távoli beszélgetés foszlányok szűrődtek el hozzájuk, maga a part azonban szinte tökéletes csendbe burkolózott.
Ehhez a diszkivilágításhoz képest meglepően nagy a csönd, jegyezte meg Markus.
Szerintem arra várnak, nem hamis lobogó alatt hajózunk-e, találgatta Guda.
Amint lehorgonyoztak, Amos kérte, hogy eresszenek le egy csónakot. A legénység sietve engedelmeskedett. A kapitány sértéseket és fenyegetéseket köpködve sürgette őket. Nikolász döbbenten hallgatta a durva megjegyzéseket, amíg rá nem ébredt, hogy Amos a parton várakozó esetleges hallgatózóknak játszik. Megint Guda szólalt meg, de most halkabban.
Beszédem lenne mindkettőtökkel.
Amikor látta, hogy Markus és Nikolász figyelnek, folytatta.
Rengeteget utaztam, és sok ehhez hasonló helyet láttam. Mi idegenek vagyunk, és nem bíznak bennünk. Ajánlom, egyezzetek meg a nevetekben, mert nem lenne jó, ha ezzel kapcsolatban kétségek merülnének fel.
A két unoka testvér összenézett, és végül Nikolász szólalt meg. Van egy birtokom Esterbrook falu mellett. Többször is jártam már ott.
Tehát Mark és Nick Esterbrookból, bolintott Guda. Ki volt az apátok? Kérdezte hirtelen.
Anya sem tudja, húzta el a száját Markus. Guda felkacagott, és játékosan hátba veregette a fiatalembert.
Úgy látom, menni fog. Mark. Hát az anyátok?
Nézett most a nagyhercegre.
Meg Esterbrook, felelte ő. Szolgáló a falu egyetlen kocsmájában, amelyet egy Will nevű fickó vezet. Még mindig csinos nő, csak az a baj, hogy egyetlen férfinak sem tud nemet mondani.
Jól adod,
nevetett megint a zsoldos. Közben elindultak a fő fedélzetre, ahol csatlakoztak Amoshoz. A kapitány megcsillogtatta szitkozódásokkal és sértésekkel kapcsolatos szókincsét. Néhány katona is vele játszott, ízesen káromkodtak a parton álló esetleges nézők kedvéért. A csónakban ülve Amos megkérdezte.
Fiúk, kitaláltátok már a történeteket?
A nagyherceg igen intett. Márka bátyám, Esterbrookból származunk. Nem ismerjük az apáinkat.
Nick, kicsit nehézkes, de anya kedvéért elviseljük a társaságát.
Nikolász egy fintorral ajándékozta meg újdonsült fivérét, aztán így folytatta.
Ez csak a második kutunk. Mondjuk, tétovázott, Őrgrófváradon szegődtünk el hozzád.
Ti ketten saját magatokat alakítjátok,
mutatott Amos Gudára és Nakorra. Aztán megdörzsölte az arcát, és elgondolkodva Anthonyra pillantott, aki láthatólag feszengett az inkben és a nadrágban, széles karimájú, puha kalappal a fején.
Na de mit mondunk rólad? Ki vagy te?
Talán a gyógyítód, javasolt a varázsló. A kapitány helyeslően bólintott.
Szükséged van ehhez valamire?
Rengeteg gyógyfű, gyökér és más efféle használható sebek kezelésére, felelte komolyan. Meggyőzően bevásárolhatok a városban.
Rendben,
mondta Amos, majd Kalisshoz fordult.
A jaboni vadász szerepe nem jelentett komoly nehézséget a számodra.
Jól beszélem az ottani nyelvet, ha arra lesz szükség, felelte a féltünde.
Tehát bárki kérdezné, csak annyit tudtuk, hogy Trancsír kapitány vagyok, aki mostanában tért vissza a keserű tengerre. Azelőtt talán Kes vagy a királyság zászlaja alatt hajóztam, de erről nem lehet biztosat tudni. Okosabbak vagytok annál, mint sem kérdezősködjetek,
mosolyodott el baljósan. A továbbiakban mind csöndben várták, hogy a két matróz kievezzen velük a partra. Néhány perc múlva egy alacsony partszakaszhoz értek, amely mellett több csónak és bárka is ringatozott. Senkit sem láttak, miközben egy kikötőbakhoz rögzítették a kötelet és kiszálltak. Aztán elindultak felfelé a rakpart lépcsőjén.
Állj! Igazolják magukat!
Hallatszott hirtelen.
Ki akarja tudni a nevünket?
Bődült el Amos a homályt fürkészve. Egy magányos alak jelent meg a két épület között. Kopasz, sasorú, karcsú, de szélesvállú férfi volt. Olyan arcot vágott, mint aki jól szórakozik, és mély hangja is kellemesen csengett.
Én akarom tudni, meg néhány barátom!
Intett körbe a kezével. Mozdulatára tucatnyi fegyveres gyűlt a csapat köré.
Maradjatok nyugton,
suttogta Amos, amikor felhúzott nyílpuskákat fogtak rájuk. A kopasz férfi céltudatosan odamasírozott Amoshoz és megállt vele szemben.
Jól ismert zászló alatt hajózik barátom, bár már 30 esztendeje nem bukkant fel a vizeinken.
Amos hirtelen felkacagott.
Patrick Duncastle! Hát téged még nem akasztottak föl?
Azzal fogta és ököllel úgy orba vágta a másikat, hogy az hátra tántorodott, majd elterült a rakpart kövezetén. Ekkor vádlóan rámutatott.
És mondd csak, hol van az a 20 aranykorona, amivel tartozol nekem?
A férfi vigyorogva tapogatta az állkapcsát.
Üdv, Émosz! Ugyan már, azt hittem meghaltál.
Az admirális átnyomakodott Patrick két embere között, akik mindvégig ráirányozták fegyverüket, és kezét nyújtotta a földön ülő felé. Talpra rántotta, barátságosan megölelte, és hangosan felnyögött, amikor az viszonzásképpen jól hátba veregette őt. Az üdvözlés végeztével kérdezősködni kezdett.
E mit keresel te itt szabad kikötőben? Utoljára azt hallottam, fegyvert csempészel a trollak hegységben mozgolódó lázadoknak.
Patrick Amos vállára tette a kezét, és lassan elindultak.
Te jó ég, az már nagyon régen volt, legalább 10 éve. Pillanatnyilag én vagyok szabad kikötő serifje. Sheriff? Úgy tudtam, az a gonosz kis Rhodesian szemétláda, vagyis hívták. Francis Galatos volt a sheriff.
Á, annak már 30 éve. Meghalt két utódjával egyetemben. Már 5 éve enyém ez a tisztség. Aztán halkabban folytatta. Merre jártál közben? Utoljára akkor hallottam rólad, amikor fegyvert szállítottál Kvegből a távoli partokra.
Ha már szóba került a múlt, csóválta a fejét Amos. Ez egy hosszú történet, jobb lenne, ha egy pohár sör vagy bor mellett mesélhetném el.
Patrick megtorpant. Amos, sok minden megváltozott, amióta nem jártál itt.
Hogy?
Gyertek velem. Intett az embereinek, hogy kísérjék el a társaságot, és elindultak egy a partra merőleges kis utcán. Menet közben mindenfelé kíváncsi helyi lakosok bámulták őket az ajtókból vagy ablakokból. Néhány agyonfestett nő hívogatta őket, az ajánlathoz hozzátéve, hogy amennyiben nem felakasztani viszik őket. Ezeket a megjegyzéseket kacagás fogadta.
Ezek a kaibák semmit sem változtak, jegyezte meg Amos. Ugyanolyan patkányukak, mint régen.
Na, csak várt ki a végét, felelte a sheriff. Egy széles sugárúthoz érkezve befordultak a sarkon. Patrick Duncastle egy széles mozdulattal végigmutatott rajta.
Megjöttünk, mondta.
Amos megállt és körülnézett. Ameddig a szeme ellátott, mindenütt 2-3 emeletes, gondozott, színes vakolatú házak sorakoztak. Az utcán ömpölygő tömeg alapján szabad kikötő, komoly méretű közösségnek tűnt. A távolban az út felkanyarodott a hegyoldalba.
Leviszek a szememnek, Patrick,
álmélkodott az admirális. Duncastle szórakozottan megdörzsölte az állát, ott, ahol Amos megütötte.
Csak hidd el nyugodtan, Amos. Gyarapodtunk egy kicsit, amióta legutóbb erre jártál. Már nem az a falucska vagyunk, amely egyetlen fogadóval meg egy bordélyházzal szórakoztatja az erre tévedőket. Igazi város lettünk.
Tovább haladva az utcán intett a többieknek, hogy kövessék.
Közel sem vagyunk olyan törvénytisztelőek, mint a királyság, de nem is váltunk korruptabbá, mint a kesvárosok, sőt, valószínűleg kevésbé korruptabbá, mint Durbin. 50 fegyveres dolgozik nekem, és jól megfizetnek bennünket, hogy rendet tartsunk szabad kikötőben.
A két oldalon húzódó házsorra mutatott.
Számos itteni kereskedő a királyságban, Kvegben és Kesben is üzletel. Ha-ha, gondolom, hogy az adózást megkerüljék,
haotázott Amos.
Általában igen, mosolyodott el a sheriff. Mások viszont törzsvendégek a szigeteki vagy kesi vámhivatalokban. Túl sokat veszítenének, ha a célállomáson elkoboznák az árujukat. És igazán nem nehéz megoldani, hogy az áru papíron ne innen származzon. Mi ugyanis jobb szeretjük, ha szabad kikötő neve kimarad az efféle ügyletekből. Ennek eredményeképpen a város egészen komoly átmenő forgalmat bonyolít.
Az egyik épület felé intett, mondván,
az ott a legnagyobb független fűszerkereskedés Kes városától északra. Hehe, független,
nevetett az admirális.
Ez tetszik, mivel a fűszerkereskedelem Kesben uralkodói monopólium nemigen működhet legálisan a császárság területén.
De azért vannak forrásai a császárságban, mosolyodott el ravaszkásan Patrick.
És gyanítom, hogy olykor magával az udvarral is köt szerződéseket.
Olyan helyekkel is üzletel, amelyekről szerintem még te sem hallottál, Amos.
A csurani világgal. Briannával, Kes túlsó oldalán. Olyan tengeren túli városokkal, amelyeknek még a nevét sem tudom kiejteni, és amelyekről a közelmúltig azt sem tudtam, hogy léteznek.
Tovább indult, többiek pedig követték. Az üzletekben a késői óra ellenére még mindig dolgoztak.
Az itteniek egy részét te is ismered, magyarázta a sheriff. Olyanok, mint mi.
Fiatalon kalózkodtak, de azóta rájöttek, hogy a kereskedelem nagyobb hasznot hajt és kevesebb kockázattal jár.
Nikolás szemében ez a város alig különbözött a többitől, amit élete során látott, attól eltekintve, hogy a polgárság durvábban és gyakrabban civakodott. Két férfi hangosan vitázott, a serif két embere azonban odalépett hozzájuk, és gyorsan véget vetett a vitának azzal, hogy tovább parancsolta a rendbontókat. Szabad kikötő minden tekintetben virágzó településnek tűnt.
Aha, tehát ezért váltál ilyen gyanakvó kurafivá öregkorodra, Patrick?
Szólalt meg az admirális.
Muszáj volt, biccentett a másik.
Azoknak a napoknak vége, amikor felmenekülhettünk a hegyekbe, és megvárhattuk, amíg a krondori vagy elárieli hajóhad elunja magát és hazamegy. Túl sok veszíteni valónk van.
Szóval ezért vár ránk ennyi úton álló?
Nézett Amos vészjósló a régi barátjára. Patrick bólintott.
És ha nem tudjátok meggyőzni a kapitányok tanácsát, hogy tényleg azok vagytok, akiknek mondjátok magatokat, ezért leszünk kénytelenek elvenni a hajódat.
Csak a holttestemen át, mondta Amos halkan, de fenyegetően.
Erre ismét felhúzott számszeríjak meredtek rájuk. Patrick Duncastle sajnálkozó arckifejezése felett.
Ha muszáj, Amos. Ha nagyon muszáj.
Az Alkony szigetek kapitányai a sugárú túlsó végén gyülekeztek egy házban. Útközben a társaság számos szokatlan és változatos dolgot láthatott. Az esti szellő különféle nyelvek egyvelegét sodorta feléjük, minden sarkon színpompás, egzotikus öltözékek vonzották magukra a tekintetet. Játéktermek és kuplerályok álltak a tisztes kereskedőházak tőszomszédságában. Azon kívül minden ajtón sok nyelvű kiírás hirdette, hogy mivel foglalkoznak odabenn. Utcai árusok forgolottak körülöttük, kocsikról vagy tálcákról ajánlgatva minden elképzelhetőt felől elő választékukat, sejmektől és ékszerektől kezdve süteményekig és cukorkákig terjedt a kínálat. A nagyherceget lenyűgözte a látvány. Szabad kikötő nagyobbnak és egyértelműen nyüzsgőbbnek tűnt Crydynél.
Hogy jöhetett ez létre, anélkül, hogy egy szót is hallottunk volna róla a királyság tengerén?
Álmélkodott Amos.
Ez is ellened szól, barátom, felelt a serif. Minden nemzet adózói két ösvényen haladnak, az egyenesen vagy a kerülőn. De mindenki, aki ravaszkodni akar, hallott arról, hol vannak a legjobb orgazdák, és hol lehet a rablott árut kirakodni. Mostanában nem hajózhattál az alatt a hírhet lobogód alatt, különben tudnád, hogy pillanatnyilag szabad kikötő a világ legnagyobb mosodája mindenféle zsákmány számára. Ráadásul még tisztességes kereskedők is megkeresnek bennünket, mivel itt nincsenek adók és vámok.
Amint már mondottam, Patrick, ez egy hosszú történet.
Az utca végén csinos ház állt, kapuja felett a következő felirattal. Kormányzói hivatal. Széles oszlopcsarnok a két oldalán egy-egy ablak helyezkedett el. A kitárt zsalugáteren át hangok szűrődtek ki odabentről. A társaság felmasírozott a lépcsőn és belépett az épületbe. Ha valaha léteztek is falak a belsejében, azokat eltávolították, mert most egyetlen egy hatalmas helyiség foglalta el az egész földszintet. A hátsó fal mellett lépcső vezetett fel az emeletre. A mennyezetről fából faragott csillár lógott, tucatnyi gyertyával. Ez biztosította a világítást. A lépcső előtt hosszú asztal helyezkedett el, amely mögött hét férfi ült. Amos tisztelet teljesen levette a kalapját, társai pedig követték példáját. Ezzel azonban véget is ért az admirális jól neveltsége, mert odarohant az asztalhoz és elbődült.
Mi a kénköves poklot képzelsz, hogy fegyveresekkel fogadtatsz egy ismerős kapitányt, Fecske William?
Látom, épp olyan jámbor vagy, mint valaha,
felelte a középen ülő őszhajú férfi.
Ki ez a barom Fecske?
Érdeklődött egy fiatalabb, fekete vállig érő göndörhajó és ápolt bajuszú kapitány.
Barom?
Méltatlankodott Amos, szembefordulva a fiatalemberrel.
Még élek és lélegzem, Morgan. Hallottam, hogy apád halálra itta magát és átvetted a hajója parancsnokságát. Jöcskám, én már akkor is kes kuttereket gyújtogattam és kveggályákat küldtem hullám sírba, amikor te még az anyád csöcsét szoptad.
Nézett fenyegetően a másikra.
Kiraboltam Portnatált, és megvert kutyaként üztem vissza Lord Barry flottáját Krondorba. Trancsír kapitány vagyok, a tengeri tör,
és elevenen meggyúzom, aki ezt tagadni merészeli.
Én azt hittem, meghaltál, Amos, felelte Morgan engedékenyebben.
Amos előhúzott egy tört a kabátja alól, és mielőtt bárki közbe avatkozhatott volna, oda szögezte vele a fiatal kapitány ruhája ujját az asztalhoz.
Azóta sokat fejlődtem, vicsorgott.
Nicholas megbökte Marcust, és fejével az asztal vége felé intett. Egy világos bőrű, kék tetoválásokkal borított férfi ült ott. Aranykarikát viselt az órában, és kék szeme rémisztően villogott sápadt arcán.
Kapitány? Ő Amos, Trancsír kapitány, akit ismerek, jelentette Patrick Duncastle hivatalos hangnemben. Ezt hallottuk, a királyság zászlaja alatt hajóztál, Amos, jelentette ki fecske kapitány.
Egy darabig igen, vonta meg a vállát a kérdezett. Előtte meg éjszakon ténykedtem. Rengeteg mindent csináltam. Dolgoztam Cashnek és Cash ellen, a királyságnak és a királyság ellen egyaránt, mint mindenki ebben a teremben.
Én azt mondom, a királyság kémei vagytok,
szólalt meg egy kapitány az asztal végéről.
Én meg azt mondom, még mindig idióta vagy, Rain Peter,
utánozta Amos a férfi hanglejtését.
Egyszerűen rejtély, hogyan lett belőled kapitány? Talán meghalt a kegyelmes, vagy marcang, és te elintéztétek, hogy visszavonuljon?
Amikor a férfi felemelkedett, a serif rászólt. Nincs verekedés.
Az embereim szerint ugyan fekete lobogó alatt vitorláztál be a kikötőbe, csak hogy királysági hadihajon,
vádaskodott most a tetovált arcú. Amos farkas szemet nézett vele.
Mert valóban királysági hadihajó volt marcang, amíg el nem loptam.
Baljós pillantást vetett Rémre, majd ismét visszanézett a tetováltra.
Úgy tűnik, a vezetés színvonala a béka feneke alá süllyedt erre felé. Rém és marcang, mint kapitányok,
csóválta a fejét.
Mi történt a kapitányoddal, John Averyvel, marcang? Talán megetted?
Marcang megragadta az asztal peremét, és úgy látszott, mindjárt leköpi Amost, de nem felelt a kihívásra.
A Bantamina 10 évvel ezelőtt elsüllyedt Tarumnál. Akkor lettem kapitány,
sziszegte.
Akár egész éjjel itt állhatunk és sértegethetjük egymást, Amos, de ez nem viszi előre az ügyedet,
jegyezte meg a serif. Az admirális körülnézett a szobában.
Már akkor a testvériség kapitánya voltam, amikor fecske Willit kivéve még egyikötök sem. Ki vitatja el tőlem a szabad áthaladás jogát? Szabad kikötő mindig is nyitva állt bármely hajó számára. Vagy már nálatok is adószedők vannak? Csak nem civilizálódtatok az ördögbe is.
Változnak az idők, Amos, felelte Patrick. Sok a veszíteni valónk, ha valaki körülöttünk szaglász.
A szavamat adom,
ígért az admirális. Mi dolgotok szabad kikötőben? Kérdezte egy fiatal kapitány, aki eddig egy szót sem szólt. Amos jól megnézte magának a férfit, alacsony, hordó melkasú, vörös szakálú és váligérő, göndör vöröshajú fiatalember volt.
Te bizonyára Scarlett James vagy,
találgatta széles mosolyjal. A férfi bólintott.
Ez nagy posztjától Kveg túloldaláig üldözött egy hajó, amely nagyon emlékeztetett a tiédre, Trancsír. Tavasszal múlt 2 éve,
vigyorodott el Amos.
El is kaptalak volna, ha nem mégy olyan közel a parthoz, meg ha nem bukkan fel az a két kveggája, hogy utána nézzen a mi kis fogócskánknak.
Te a király zászlaja alatt hajóztál,
ordította az asztalra csapva Scarlett.
Most mondtam, hogy igen,
csattant fel Amos.
Tán süket vagy egyszerűen csak ostoba? Jól megfizettek minden hozzátok hasonló anyagyilkosért, akit elkaptam, ráadásul bocsánatot nyertem minden korábbi bűnömért. Az én helyemben egyik ördög sem habozott volna, egy pillanatig se, hanem ugyanezt tette volna.
Amos áthajolt az asztalon, és egészen közelről Scarlett szemébe nézett.
Különösen, ha a másik választási lehetőség a bitófa,
tette hozzá halkabban. Van egy kis gond, mondta most Patrick. Többen is ismerünk téged, Amos, de sok-sok éve senki sem látott téged errefelé, kivéve amikor a királyság zászlaja alatt hajóztál. Azt állítod, megint kalózzá vedlettél, de mi a biztosíték, hogy nem adsz el bennünket annak, aki többet kínál?
Ugyanaz, mint a többi gyilkos kurafi esetében,
mutatott az admirális az asztalnál ülőkre. Nekünk érdekeltségeink vannak itt,
ingatta a fejét Skarlát. Ez a szigetek történetének legjövedelmezőbb időszaka, ezért nagy a tét. Balandok lennénk megmérgezni a forrást, amiből iszunk.
Mit akartok?
Horkant fel Amos. Itt kell maradnod egy darabig.
Meddig?
Addig, amíg ki nem derül, hogy nem várakozik egy támadó hajóhad a horizonton túl, válaszolt Skarlát.
És amíg nincs bizonyítékod, hogy nem hajózol vissza Krondorba, és jössz vissza egy egész flottával,
fűzte hozzá Fecske. Minden esetre nem lesz több néhány hónapnál, legfeljebb egy év, mondta Patrick Duncastle elmosolyodva, mintha csak apró kellemetlenségről lenne szó.
Ti megőrültetek,
tiltakozott Amos.
Nem véletlenül jöttem ide, sürgős ügyben járok.
Biztos, hogy kém, ismételte Rém. Na és mi lenne az a sürgős ügy? Érdeklődött a sheriff. Amos vádlom marcangra mutatott.
Ezért jöttem, hogy megöljem ezt az embert.
Marcang karddal a kezében ugrott talpra.
Abba hagyni,
üvöltött rá a sheriff, majd Amoshoz fordult. Mi bajod van vele?
Egy hónappal ezelőtt egy gyilkosokból álló hadsereggel és néhány turbini rabszolga vadásszal vonult Crydie ellen. Az egész nyomorult várost porig égette, és csak nem mindenkit megöletett.
Egy hónappal ezelőtt a Cash-partok mentén hajóztam Trancsír,
horkant fel Marcang.
Hajósinas korom óta nem jártam Crydie-ben. Ugyan mit lenne érdemes ellopni onnan?
Tagadja a rajtaütést, állapította meg Patrick. És még ha meg is támadta Crydie-t, miért kellene emiatt ellenségeskednetek?
Mert 5 évi zsákmányomat rejtettem el egy ottani kikötői raktárban, és éppen el akartam hozni onnan, amikor elrabolta.
De nem is volt ott semmiféle zsákmány, üvöltötte Marcang.
Mindenki felé fordult, Amos pedig gonoszul elvigyorodott.
Ha nem támadta volna meg Crydie-t, honnan tudhatná ezt?
Hazudott velem és a rajtaütéssel kapcsolatban, tehát biztosan a kincsekkel kapcsolatban sem mondott igazat,
próbált helyesbíteni Marcang. Patrick kapitányról kapitányra nézett, és valamennyien bólintottak.
Ez szabad kikötő törvénye, mondta a sheriff. Egyetlen kapitány sem emelhet kezet a másikra, különben kitör a háború a legénységük között. Rendezhetitek egymás között ezt a dolgot, ha kivitorláztatok az öbölből, de ha azelőtt bármelyikötök harcot provokál, annak elkobozzuk a hajóját, őt magát pedig bedobjuk a lyukba.
Nicholas egész idő alatt Marcangot figyelte. Most halkan megszólalt.
Hazudik.
Mit mondtál? Kérdezte Patrick Duncastle.
Azt mondtam, a tetovált hazudik.
Számos barátom él Crydie-ben.
Ez a gyilkos vadállat nőket és gyerekeket mészárolt le. Ha Trancsír kapitány nem teheti, majd én végzek vele.
Marcang azt állítja, hogy a Cash-partok mentén időzött múlt hónapban.
Bizonyára valaki más lehetett, próbálta lebeszélni a sheriff.
Két kék szemű kannibál kalóz, ingatta a fejét Nicholas.
Ugyan már?
Patrick most Amoshoz fordult.
Trancsír kapitány, a legénységeddel együtt próbaidő alatt álltok.
A városban szabadon mozoghattok, de ha akár te, akár az embereid bajt kevertek, lefoglaljuk a hajódat, a matrózokat pedig eladjuk Quebecbe gályaraboknak. Te vagy a felelős a többiekért. Bármikor visszatérhetsz a tanácshoz, és ha legalább 4-et meggyőzöl a 7 itt ülő kapitány közül, hogy a történetet igaz, újból felveszünk a kapitányok társaságába.
Amos nem szólt semmit, csak biccentett egyet, majd megfordult és távozott.
Társai felsorakoztak mögé. Lefelé a lépcsőn odasúgta Nicholasnak.
Jó ötlet volt.
Igen, most már biztosan megpróbál megölni téged,
nézett rájuk Guda.
Én is pontosan erre számítok, felelt a nagyherceg.
Amos az utcára érve folytatta.
A kapitányok úgy vélik, még egy hónapig itt leszünk, én viszont abban a pillanatban el akarok tűnni innen, amikor sikerül rábukkannunk a foglyokra.
Aztán Harryhez fordult.
Megy vissza a hajóra. Ezt üzenem, hogy a szolgálattevő örök kivételével mindenki partra szállhat. Mondd meg nekik, hogy viselkedjenek rendesen, és ne veszítsék el a fejüket. Azt akarom, hogy mindenki füleljen a pletykákra. Megtalálnak minket a Vörös Delfin cégéres fogadóban, amelyet ide úton láttunk.
Harry elrohant, az admirális most Anthonyra nézett.
Kezd meg a bevásárlást.
A varázsló is távozott. Amos egy fejmozdulattal jelezte Gudának, hogy diszkrét távolságból kövesse a fiatal mágust.
Végül, amikor eltűntek a távolban, még egyszer megszólalt.
Na gyerünk, keressük meg azt a kocsmát. Lássuk, életben tudjuk-e tartani Nicket.
A vörös delfinhez csinos, tiszta és viszonylag csöndes fogadó volt, mivel főképp kereskedők lakták. Amos lefoglalta hátul a külön termet, na akkor a résnyire nyitott ajtó mellé ült, hogy lássa, ha valaki jön.
Nyilvánvalóan nincs időnk arra, hogy egyenként győzködjük a kapitányokat, jelentette ki az admirális. Lévén az egyikük marcang, így is 6-ból 4-et kell rábeszélnünk, hogy gondolja meg magát.
Újjaival dobolt egy kicsit az asztalon.
Szerintem még egy benne van.
Miből gondolod? Kérdezte Markus.
Túl sok dolog nem stimmel. Látod a hajókat a kikötőben?
A fiú bólintott.
Valakinek iszonyatos mennyiségű zsoldost kellett elhoznia valahonnan, aztán kihajózni őket a támadó flottiláig, amely lecsapott a távoli partokra. Ez rengeteg tervezést és rengeteg embert jelent. Ezt hiszem 2, ha nem 3 mély tengeri hajóra volt szükség, ez pedig azt jelenti, hogy legalább még egy kapitány részt vett a dologban marcangon kívül.
Akkor gyorsan kell dolgoznunk, bologatott Nicholas.
Talán 1 hetünk lehet, amíg a legénység valamelyik tagja hibát követel, és akkor úgy kell kiverekednünk magunkat innen,
számolgatta az admirális. Nicholas leült mellé az asztalhoz, Markus pedig mögéjük állt. Ha a rabok még itt vannak, meg kell találnunk a rejtek helyüket, mielőtt tovább vinnék őket, mondta nagyherceg.
Szinte semmi esély arra, hogy még itt vannak,
rázta meg a fejét Amos. Miért mondod ezt? Kérdezte Markus. Akkor megfordult, és ő felelt.
Azért, mert Marcang kapitány mindenkinek hazudott. Azt állítja, nem is volt rajtaütés. Pak szerint viszont biztosan idehozta a foglyokat. Túl sok a hazugság.
Amiből az következik, hogy bárki is áll Marcang portjája mögött, valószínűleg gyorsan magával vitte a rabokat,
töprengett Amos. Levette a kalapját, és megtörölte a homlokát.
Én már elfelejtettem, milyen füllet ezen a szigeten a levegő,
sóhajtott fel.
Látva, mekkorára nőtt szabad kikötő, már értem, hogyan szervezhette meg a rajtaütést Marcang anélkül, hogy a többi kapitány tudomást szerzett volna róla. Legalább 200-nyi sziget van a környéken, amely egy ilyen portja kiinduló pontja lehet,
intett körbe széles mozdulattal.
Elkonyatkor kilibeg az öbölből ezzel a felkiáltással, hogy cashbe megy. Aztán levitorlázik oda, ahol a többi bandita vár rá, felszedi őket és megtölti a 2 hajó rakterit csónakokkal. Elmegy addig, ahonnan még nem látni Crydee-ből, ott kirakja a csónakokat, és már kezdheti is a támadást a távoli partok ellen.
De miért csapnának le éppen innen, Amos? Vetette fel Markus. Ha nem akarják, hogy a többi kalóz megtudja, miért innen indulnak?
Mindig rengeteg idegen fordul meg szabad kikötőben, és ugyan mi lenne ennél jobb hely egy efféle balhé megszervezésére? A kérdés csak az, hol rejthette el azt a több 100 foglyot?
Nakkor arca elfelhősödött, miközben emlékezni próbált.
Pag mondott valamit egy nagy házról. Egy hatalmas, sötét épületről.
Ezt hiszem, körül kellene néznünk, javasolta Amos. Mennyire értesz a tengerhez?
Intett Markus felé.
Ahhoz eléggé, hogy egy kis vitorlás fedélzetén ne folytsam vízbe magam.
Helyes. Keresd egyet holnap, és vedd meg. Ha bárki kérdezősködne, mondd azt, hogy fel akarod deríteni a környező szigeteket, mert Trancsír errefelé akar házat építeni magának. Rémeik kapitány egész kis királyság felett uralkodik itt. Vidd magaddal Harryt is, és ügyelj, hogy ő se folytsa vízbe magát. De Marcangnak túl sok a veszíteni valója ahhoz, hogy magától bajt keverjen csak azért, mert Nicholas és én megfenyegettük, minket meg eltiltottak attól, hogy rászálljunk.
Amos vigyorogva megverekedte Nicholas kezét.
Te szerencsés gyermek, tiéd a hálátlan feladat, hogy addig bosszants Marcangot, amíg valami ostobaságot nem csinál. Vigyeltetni fogjuk, te meg örökké a nyomában leszel. Ezt akarom, olyan közel járj hozzá, hogy végül az árnyékának nézzen.
A nagyherceg bólintott. Amos kidugaszolt egy nagy korsonyi sört és körbeintett vele.
Na, ki kér inni?